Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Vendégem ezúttal is, ifjabb Csikán Attila, az Alteo elnök vezérigazgatója. Ugye 2 héttel ezelőtt azzal búcsúztunk el, hogy nem fejeztük be a témát. Múltkor beszéltünk energiagazdálkodásról, és igyekeztünk ennek a dolognak a mélyére pillantani, és azt az ígéretet tettük, hogy folytatjuk a beszélgetésünket a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság témájával, sőt, egy kicsit még a mesterséges intelligenciához is visszakanyarodunk. Na hát nézzük ezt a 3 témát, vegyük először a fenntarthatóságot. De ez egyre gyakrabban használt szó úgy, hogy nagyon sokan, akik használják, lehet, hogy nem is nagyon tudnák meghatározni ennek a fogalomnak a tartalmát. Nem tudnák megmondani, hogy mi is ez a fogalom. Mit jelent ez, mit akar ez? Hogy mit is jelent a fenntarthatóság?
Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok. A fenntarthatóság igazából azt jelenti, hogy olyan módon keressünk megoldást a globális környezeti problémákra, hogy ez nem jár sem gazdasági csőddel, sem olyan észszerűtlen, vállalhatatlan életszínvonal vagy életmód csökkentés, ami kétségbe vonná az a civilizációnak az eredményeit. Hát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy klímavédelmet, vagy egy biodiverzitás csökkentést, vagy egy bármilyen mai kihívásra úgy válaszolunk, hogy a megoldás, amit kidolgozunk, az egyrészt finanszírozható, nem kell bele a pénzt vég nélkül számolatlanul önteni, mert ugye azt nem lehet, pénztárcája, és egyébként megőrizzük a civilizációnknak az előnyeit. Tudunk igenis észszerű keret, ha ilyen megoldást dolgozunk ki, az alig ha lesz fenntartható, mert senki nem káptalan a tek között fogyasztani, nem ugyanúgy, mint ma, de azért komfortosan.
Ugye a másik definíció, amit szoktak mondani, hogy olyan gazdaságot működtetünk, és olyan életszínvonalat tartunk fenn, ami lehetőséget biztosít az utánunk jövő, következő generáció számára is, hogy hasonló módon éljen, mint mi. Tehát nem használjuk el azokat az erőforrásokat, amiket tulajdonképpen majd nekik kellene elhasználni. Most egy kicsit lépjünk vissza az időben, mert gondoltam, hogy érdemes ezt a témát elővenni, de aztán meggyőztem magamat, hogy igen. Ugye az Alteo-t 2008-ban alakítottad.
Igen.
És akkor még az, hogy fenntarthatóság, körforgásos gazdaság, alternatív energiatermelés, hát ezek olyan számomra is egyébként, tehát nem csak a hallgatók, nézők számára, hát ezek olyan nagyon távoli fogalmak voltak, újszerűek, nem nagyon foglalkoztunk velük. Ehhez képest nem csak, hogy foglalkoztatok vele, hanem egy céget alapítottatok rá, ráadásul ez a cég sikeres lett. Tőzsdén van ma már, és az energia kereskedelemben, az energia szolgáltatásban megkerülhetetlen piaci szereplő lett.
Igen. Tehát
egy kicsit avadj be bennünket, hogy mi volt az a dolog, amitől 2008-ban úgy gondoltátok, hogy ez egy jó stratégia lesz, jó üzleti stratégia lesz. És aztán majd egy idézetet mondanék, ami tőled van, arról, hogy a fenntarthatóság és a vállalati működés az hogyan kapcsolódik össze.
Igen, hát azért 2008-ra az világossá vált, hogy a vállalatoknak, az üzleti életnek valamilyen módon szerepet kellene vállalnia a fenntarthatóságban. Ki kellene találni, hogy egyáltalán mi a köze a vállalatoknak, hogy szokták mondani, hogy a profitorientált szervezeteknek ehhez a fenntarthatósághoz. Tehát magyarul hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy mondtam az előbb, hogy ez ugye gazdaságilag is fenntartható legyen. Mert azért az, hogy vannak globális környezeti problémák, azért már sokak számára látható volt. Még rengetegen vitatkoztak, és azt mondták, hogy nincsenek, vagy nem is annyira, vagy nem véletlenül, vagy nincs.
Igen, vagy nem az ember okozza igazából. Igen.
Tehát azért még voltak viták, de azért már lehetett olyan szövetségeseket találni, aki azért azt gondolt, hogy ebben igenis van tennivalónk. És szemben a 90-es évekkel, amikor azért alapvetően mindenki a kormányzatoktól várta a kizárólagos megoldást, azért addigra már világossá vált, hogy partnerségekkel lehet megoldani, a szabályozásnak, a politikának és a vállalatoknak, és aztán persze nyilván az összes többi érintetnek a bevonásával. Tehát az, hogy ez egy vállalati téma kellene, hogy legyen, az alakult. A fenntarthatósági világtanács, amit nagy globális vállalatok indítottak, az már akkor 4-5 éve létezett, és akkoriban alakult a Magyarország üzleti tanács is a fenntarthatóságért. Szóval az igaz, és hát köszönöm a dicsérő szavakat, hogy nagyon az elején indultunk, nagyon az elején kaptuk el ezt a dolgot, amikor úgy látszott, hogy igenis erre lehet egy stratégiát alapozni.
Ugye te azt mondtad, és most idézet következik, hogy aki nem alkalmazkodik a fenntarthatósághoz, az halott. Üzletileg is. Másik oldalról, aki a legjobban csinálja, és aki a leghamarabb tud ezekre a kihívásokra választ adni, az több pénzt fog keresni. Ezt mondtad, pontos időpontot már nem emlékszem, de ezt mondtad valamikor korábban. Tehát ez jól körülírja, azt gondolom, azt az üzleti stratégiát, amiről az előbb beszéltünk, és ami átvisz a másik témánkhoz, ez pedig a körforgásos gazdaság. Ugye a legutóbbi alkalommal, az előző beszélgetésünk során említetted, hogy a biogáznak a termelése az részben az általunk kidobott élelmiszerek felhasználása, újrahasznosítása révén történik meg. Ugye a legjobb az lenne, hogyha minél kevesebb élelmiszer dobnánk ki. De ha már kidobunk, már pedig nem keveset dobunk ki, akkor ez jobb, hogyha nem a szemétlerakóba kerül, hanem az, amit újra tudunk hasznosítani anyagában, az kerül vissza az iparba, az ipari felhasználásra, amit meg nem, annak meg megnézzük, hogy az energetikai hasznosítása hogyan lehetséges. Nálatok ez a körforgásos, ugye mondtál erre egy példát, ez a körforgásos szemlélet, a körforgásos gazdaságra való vissza, vagy áttérés, hogy ne szemétnek tekintsünk valamit, hanem nyersanyagnak, ami hulladék volt korábban, az ipari nyersanyaggá váljon, nyilván megfelelő feldolgozás után, hogy ez hogyan jelenik meg az említett példán túl.
Igen, hát körforgásosságra is az igaz, ami egyébként például a biodiverzitásra, vagy akár a fair foglalkoztatásra, hogy ezek mind-mind az elmúlt 15 évben jöttek egyik a másik után be a fenntarthatóságba, ugye, ahogy beszéltünk róla, körülbelül 15 éve indult el ez az egész gondolat. Hát a körforgásosság még fiatalabb, még ennél is fiatalabb. Itt ezek a fogalmak még nem járták ki az általános iskolát egyikőjük sem, de igazából arra a gondolatra épül, hogy az egyszeri fogyasztás helyett a termékeknek az élettartamát a lehető legjobban hosszabbítsuk meg. Ez az első nagyon-nagyon fontos gondolat. Ugye régen úgy működtünk, hogy hát most is úgy működünk sajnos még sokszor, hogy kiveszünk valamit a természetből, fogyasztunk, és utána hulladékot meg visszatesszük. A körforgásosság azt jelenti, hogy egy hosszú-hosszú ciklusokon keresztül átívelő módon próbáljuk a környezeti hatásunkat minél jobban csökkenteni. Első lépés, nem fel kell feltétlenül mindig mindent megvenni. Ugye, mint hogy az energetikában a fogyasztás csökkenés az első, itt is azért alapvetően az első dolog az, hogy az impulzus vásárlást, a
Black Friday,
igen,
és más hasonló, nincs szükségem rá, de mégis veszek, mert éppen,
így van, pontosan.
Éppen most 30%-kal vagy 70%-kal
olcsó. És azért cserélem le, mert divatos a második, és különben is két évente le kell cserélni, mert különben nem tudom, mi történik, szóval ezeket jó lenne, hát leginkább azt mondom, hogy elfelejteni, nem is csökkenteni. De most ugye, ha a lakosságnak, nekünk ugye tennivalónk van azzal, hogy fogyasztásunkat csökkentsük, ezért cserébe az iparnak olyan termékeket kell előállítani, ami erre alkalmas. Ugye, tehát a termékélettartamok legyenek megfelelőek, a javíthatóság, a karbantartás legyen megfelelő. Ugye, tehát ha én nem találok sehol egy cipészt, aki megcsinálja a cipőmet, és ehelyett veszek újat, akkor ez nem az én problémám csak, hanem az egy általános probléma, hogy miért nincsenek már cipészek. Ugye a szemfelszedőt szokták mondani, szerintem sokan már se tudják, mi az. Ugye, aki a harisnyát javította meg.
Igen, ez a szemfelszedő, aki a harisnyát, amikor Lukas volt a harisnya, akkor ezt a harisnyát megjavította, hát ennek azért már úgy 40 esztendei, és aztán ez kiment a divatból.
Igen, mert mindenki újat vesz.
Mindenki újat vesz, és akkor olcsó is tulajdonképpen. Az egy másik kérdés, hogy mi lesz az elhasznált harisnyával.
Így van, pontosan. Úgyhogy az az igazság, hogy ez lenne az első, ugye itt jön be, hogy esetleg kölcsönözni lehet dolgokat, megosztva lehet dolgokat használni. Rengeteg lehetőség van. De aztán előbb vagy utóbb eléri ez a termék az életciklus végét, akárhogy is gondozgattuk. Nem minden, mert még akkor lehet múzeumi tárgy vagy oldtimer autó, de azért a realitás keretein belül legtöbb dolog eléri. És hogyha ez így van, akkor kell az alapanyagokat, amivel ezt a terméket gyártottuk, újra hasznosítani. És ahogy nagyon jól mondtad, elnök úr, egyik oldalról ugye ezeket az alapanyagokat anyagukban kellene tudni felhasználni. Erre mondjuk, hogy mondjak egy példát, az egyik kedvenc példám az alumínium. Ezt kevesen tudják, hogy az alumínium, hogyha újra felhasználjuk, mondjuk egy alumínium dobozt, üdítős dobozt, ez 95%-kal, tehát 95%-kal kerül kevesebb energiába, mint ha újat legyártunk. Őrületes különbség. Éppen ezért egyébként alumíniumból a 19. század végétől gyártunk alumíniumot, a valaha gyártott alumíniumnak a 75%-a még használatban van ma is. Na, ez egy jó példa, sajnos ebből nagyon-nagyon kevés van. A legtöbb anyagot nem hogy ennyire, hanem még 10%-ban sem hasznosítjuk újra. Pedig lehetne nagyon sok mindent és nagyon jól újra hasznosítani. És ha már mégsem lehet, és már tényleg véglegesen eljutottunk a végéig, akkor lehet még mindig energetikailag hasznosítani. Ugye, ha szerves, akkor például egy biogázüzemben, amiből vagy villamos energiát termelünk, vagy pedig biometánt megtisztítjuk, és akkor pedig földgázként tud működni.
Mi a tapasztalatotok egyébként ennél a biogázüzemnél? Ezt most már egy jó néhány éve működtetitek.
Igen.
Hogy az egy reális stratégia, üzletstratégia lenne, hogy, mert ugye beszéltünk a múltkor arról, hogy egy nagyon komoly nyersanyag ugyan van, alapanyag lenne, de a megvásárlása és a szállítása, az egésznek a logisztikája, az egy külön kérdés. Tehát azt feltételezem én ezek után, majd kijavítasz, hogyha rosszul gondolom, hogy sokkal célszerűbb akkor több kicsi üzemet telepíteni, ami közel van a nyersanyagforráshoz, és aztán ott megtermelni vagy a gáz, vagy a villamos energiát, és a hálózatba juttatni, mint hogy nagy távolságokra szállítani ezeket az anyagokat.
Ez pontosan így van, óriási logisztikai költsége lenne, hogyha hulladékot szállítanánk nagy távolságokra, kamionsorokkal akarjuk a zöld gazdaságot fejleszteni, az nem biztos, hogy tanácsos lesz, még akkor sem, ha az a kamion esetleg már nem klasszikus fosszilis üzemanyaggal megy. Úgyhogy komolyra fordítva a szót, nagyon sok alapanyag van, de egyébként gondoljunk csak a mezőgazdaságra vagy az élelmiszeriparra. Ez az egész országban szénesztét található, tehát nincsen azzal semmi probléma, hogy sok kicsi üzemet építsünk, mindegyik egy észszerű, azt szoktuk mondani, hogy egy maximum 30-50 kilométeres körből tud beszállítani. Nyilván az, hogy milyen, mekkora ez a kör, ez függ az energiaintenzitástól is, mert például a zöld hulladék, mezőgazdasági hulladék az kevésbé intenzív, azt nem éri meg nagyon messziről hozni, az jobb, ha közelebb van, de például az élelmiszeripari hulladék, a lejárt szavatosságú élelmiszerek, azok nagyon-nagyon intenzívek, és hát kevesen tudják, de egy ilyen biogáz üzemet üzemeltetni az majdnem olyan, mint hogyha az ember egy háziállatot gondoz, mert ez ugye úgy működik, hogy az mindent összeöntünk egybe, egy úgynevezett fermentorba, és az, hogy te egy elkezd, hát nem tudom szebben mondani, rohadni.
Hát rohadni.
Igen,
hát
és ugye
a rothadás az gázzal.
És ugye az gázzal jár, és ezt a gáz gyűjtjük be. Így van. De ám bizony, ez ugye azt jelenti, hogy bacik vannak benne, és ezeknek a baciknak lelkük van, meg egyéniségük, úgyhogy egy biológus van, aki vigyáz rá, hogy mindenféle anyagból eleget kapjanak, mert ha csak valamilyen egysíkú táplálkozást biztosítunk nekik, akkor bizony meg tudnak halni, vagy éppenséggel rosszul vannak.
Igen, akkor kevés lesz a gáz. Nem termelünk elegendő gázt.
Így van, úgyhogy ez egy külön művészet ezt összeállítani, hogy a bacikat etessük és boldogak legyenek, de azért ehhez is lehet, ezt is lehet tudni. Jó mixel nagyon-nagyon jó eredményeket lehet elérni. Relatív kicsik ezek, külön-külön, de azért mondjuk egy 7-8 munkatársnak, vagy akár 10-12 munkatársnak megérhetést tudnak biztosítani, és egy 30 kilométeres sugarú körből össze tudják szedni a hulladékot.
De akkor ez nyereségesen működik. Tehát a tiétek, amit már évek óta működtetek, az nyereséges.
Igen, itt arra kell nagyon figyelni, és abban lenne tennivaló, hogy az alapanyag beszállítást hosszú távon is megbízhatóbbá tegyük, mert ma sajnos nagyon sokszor csak rövid távú szerződésekkel lehet megállapodni, és miután például a mezőgazdasági árak elég volatilisek, mint tudjuk, ezért vannak jó évek, meg vannak rossz évek. Ami nem feltétlenül probléma, csak ugye egy ilyen üzemnek azért elég nagy a befektetési igénye, és mondjuk egy finanszírozó bankot nehéz arról meggyőzni, hogy három rossz év után majd jön két jó, vagy két jó után öt rossz, vagy bármilyen összetételben. Jó lenne tudni ezt egy kicsit jobban kiegyenlíteni, de vannak jobb és vannak rosszabb évek, de önmagában ez a nyereséges dolog. És ne felejtsük el, hogy amellett, hogy villamos energiát termel, mint érték, és adott esetben biometánt termel, mint érték, emellett még az úgynevezett ferment lé, tehát amikor ebben a fermentorban már minden kikerült, és már minden gázt kivettünk belőle, akkor kivehetjük ezt a ferment levet, ami nagyon-nagyon jó alapanyag, ami a műtrágyát helyettesíti. Hát gondoljunk bele, hogy úgy működik a technológia, hogy ugye lényegében a metánt vesszük ki, közvetetően a trutyiból, ezt a metánt égetjük el, ami egyébként, ha nem égetnénk el és nem vennénk ki, akkor az légkörbe
kerülne, és az üvegházhatású gáz, és sokkal durvábban roncsolja egyébként a légkört, mint a széndioxid.
Így van, pontosan, és egyébként a műtrágyának is van egy elég magas metántartalma, tehát ugye azt se lehet máshogy előállítani. Tehát magyarán szólva, hogyha ezt az alapanyagot tudjuk, vagy a maradék anyagot tudjuk a mezőgazdaságban hasznosítani, akkor egy olyan értékes anyagot juttatunk és trágyázunk a földeken, aminek már nincsen metántartalma, vagy elhanyagolható. Ez egy pozitív mellékhatás.
Igen, viszont a növények jól tudják hasznosítani azt az ásványanyagot, amelyik benne van.
Pontosan, pontosan.
Tehát javítani tudjuk a földnek a termőképességét, minőségét. Az alumíniumra utaltál, ugye itt van egy új rendszer, ami hát úgy tűnik, hogy majd júniustól már tökéletesen fog működni. Ugye a MOHU már telepítette a visszaváltó rendszereket, és az alumíniumnál ugye utaltál arra, hogy 90%-kal kevesebb energia kell. Tehát ha összegyűjtjük majd az alumínium dobozokat, söröset, kokakólásat, bármilyen alumínium dobozt, visszavisszük, kapunk érte 50 forintot, azt levásárolhatjuk, de az az alumínium utána újra alumínium, valamilyen alumínium, lehet, hogy éppen meg egy sörös doboz lesz belőle.
Így van, így van. És ráadásul ez végtelenszer meg tudom csinálni. Tehát az
ez a fontos, a műanyaggal szemben egyébként, mert a műanyagot nem tudom végtelenszer újra hasznosítani, de az alumíniumot viszont igen.
Így van, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a MOHU által kialakítandó rendszer jól működjön, és organikusan tudjon működni. Ezt mi is nagyon támogatjuk. Ugye nekünk van egy hulladékfeldolgozó cégünk is, a FEGRU, amelyiknek van állvállalkozói szerződése a MOHU-val, és különböző hulladékáramokban együttműködünk vele.
Ugye van a múltkori beszélgetési visszakanyarodva még legalább három olyan terület, ahol komoly kutatások folynak, és mindannyian azt várjuk, hogy minél hamarabb eredményre jutunk, hiszen építjük a naperőműveket, de azok előbb-utóbb előregszenek. Valamit majd kezdenünk kell azzal az anyaggal. Építjük a szélerőműveket, azok is előregszenek, le kell cserélni a lapátokat, azzal is kell kezdeni valamit. De riasztó példaként szoktam mindig hivatkozni arra, hogy a dánok egyelőre elássák a tengerparti homokba. Nem jó megoldás. Igen. És az akkumulátorgyártás, ugye említetted a múltkor, hogy elkerülhetetlen az akkumulátor technológia a tárolás, az energiatárolás szempontjából, tehát ennek a bővülése, fejlesztése elkerülhetetlen, hogyha komolyan gondoljuk a zöld átállást. De hát ezek az akkumulátorok is előbb-utóbb majd elhasználódnak, és azokat is újra kell hasznosítanunk méghozzá, úgy, hogy lehetőség szerint visszanyerjük a bennük lévő anyagokat, amikről beszéltünk, hogy ugye ezek a szervetlen anyagok, ezek korlátozott számban állnak a földön rendelkezésre. Tehát végeztek ilyen típusú kutatásokat, részt vesztek, vagy valamilyen módon részesei vagytok ennek, vagy hogy az egy teljesen más üzletág.
Foglalkozunk vele, ugye az előbb említett Fegrúban mi elektronikai hulladékokat is dolgozunk fel. Ez ma még nem naperőmű vagy akkumulátor, hanem mondjuk például televízió, hűtőszekrény és egyéb ilyen anyagok, de azért abban is bőven van kinyerhető és kinyerendő anyag. Ebből kb. 10 000 tonnát nyerünk ki egy évben, tehát vagy dolgozunk fel egy évben, tehát egy elég jelentős mennyiséget, de nyilván mondanom se kell, hogy ez ennél jóval több van, tehát ezt is folyamatosan érdemes bővíteni. Maguk a kutatások azok elsősorban a gyártóknál folynak, hogy hogyan lehet mondjuk egy akkumulátorból vagy egy naperőműből sokkal hatékonyabban kinyerni. Hát a szérről ne is beszéljünk, az a legnagyobb kihívás, mert ez egy olyan kompozit anyag, a lapát, amire még egyenlőre csak olyan alternatív ötleteket láttam, hogy kerti padot gyártanak belőle, de nyilván ez abban a volumenben nem lesz kivitelezve. De nagyon szép és nagyon jól néz ki, de nem volumen. De egyébként a csomagolási hulladék, 180 kilót termelünk belőle mindannyian egy fejenként, úgy értem, egy évben.
A csomagolási
hulladékban.
Ugye ennek ugye egy része műanyag, a másik része pedig ez a, hogy hívják ezt, ami ilyen fehér kis
apró. Igen, ez a hungarocellszerű
valami, ami ugye hát, hogy ne sérüljön az áru, és hát nyilván van még valamennyi papír vagy fa, de ezek mindegyik. A ráadás az a hungarocell, ez, hogyha elkezdi töredezni, és ezek az apró golyóskákat elkezdi fújni a szél, hát aztán onnan találsz.
Igen, pontosan.
Borzalmas a látvány.
Úgyhogy rengeteg tennivaló van ezzel a dologgal. Egyébként mi a biogáz erőművünkben működtetünk egy úgynevezett ekrúzort, tehát a csomagolba jön be valami, mondjuk a romlott párizsi, akkor képes kiszedni ebből a műanyag csomagolásból, és akkor a párizsi megy a fermentorba, a műanyag hulladék pedig kezelésre kerül külön. Ezek persze mind beruházások, de ugye itt jövünk a beszélgetés elejéhez vissza. Persze, természetesen, igen. A beszélgetés elejéhez vissza, hogy ez egy üzlet. Tehát ez azért jó, mert ez ugye, ahogy mi mikről beszéltünk, ez jó lesz a lakosságnak, jó lesz az iparnak, jó lesz a mezőgazdaságnak, és jó annak a vállalkozásnak, amelyik csinálja, és ez így van jól. Mert tulajdonképpen így a fenntarthatóság olyan módon tud fejlődni, hogy mindenki kiveszi a részét a munkából, de a hasznokból is.
Igen, ugye kaptunk erre egy jó példát, hogy újra elmondva, harmadszor mondjuk el, hogy persze legjobb lenne csökkenteni az élelmiszer hulladéknak a mennyiségét, de ha már van, akkor az a jobb, hogyha nem egy lerakóba kerül, és ott rohad el, és a felszabaduló metán a légkört károsítja, hanem egy fermentorba kerül, ahol aztán az előbb említett módon részben gáz lesz belőle, villamos energia lesz belőle, részben pedig talajjavító szer. És még egy kis nyereség a cég számára.
Így van, valamennyi hulladék azért mindig lesz. Tehát az, hogy valaki másfél kiló pupozott tányér ételmaradékot hagy a svédasztalnál, ami az én egyik halálom tud lenni, ha ezt meglátom, ugye arról tehetünk, hogy tányérmaradékunk ne legyen. De ha valakinek mondjuk sajnos elromlik a hűtőgépe, és mire hazaér otthonról, addigra megromlik benne az élelmiszer, arról nem tehet. Tehát valamennyi hulladék mindig lesz. Radikálisan lehet csökkenteni, de ez a feladat, ez azt kell mondjam, hogy örök. És hogy arról az elején beszéltünk, ugye a feladat az, hogy higiénikusan becsomagolva, megfelelő minőségben tudjuk az élelmiszereinket elfogyasztani, a megfelelő mennyiséget vegyük meg, de utána, ami marad, azt pedig megfelelően hasznosítsuk, tehát nem a civilizációs előnyökből akarunk lemondani és visszatérni a bokrokon való bogyógyűjtögetéshez, hanem ezeket így kell ezen a színvonalon megoldani.
Van még egy adósság, és talán az időben is belefér. Ugye azt mondtam, hogy a harmadik témánk, ugye beszéltünk a fenntarthatóságról, beszéltünk a körforgásos gazdaságra való átállásról, és azt ígértem, hogy visszatérünk egy kis időre az energiatermeléshez és ezen belül a mesterséges intelligenciához. Ugye te adtál egy interjút, és abban azt mondtad, hogy a mesterséges intelligencia használata az energiagazdálkodásban nagyon jó dolog, már most is nagyon sok területen használják, de legalább 3 olyan ok van, ami miatt egyébként a mesterséges intelligencia használata a jövőben nélkülözhetetlen. Ugye egyrészt egy pontosabb prognózist tesz lehetővé, például bekapcsolva a meteorológiai adatbázisokat, a harmadik korán jelzi már a meghibásodásnak a lehetőségét, és a harmadik pedig, hogy a kereslet és a kínálatot szinkronba, könnyebben tudja szinkronba hozni, és ez a gyártónak, a fogyasztónak is és a gyártónak is jelent egyfajta biztonságot.
Igen, abszolút. Ez utóbbi egy elképesztően izgalmas lehetőség, és szintén forradalmi fejlődés van benne. Ugye meg gondoljunk abba bele, hogy eljuthatnánk odáig, amikor igazából, ha egy energiarendszerben valamilyen hiány vagy éppen túltermelés van, akkor a mi saját háztartási okos eszközeink ennek a kiegyenlítésében ugye részt tudnak venni, de ez akkor képzelhető el, hogy teljes mértékben intelligens és előrelátó rendszerrel működtetjük. Persze meg lehetne azt is csinálni, hogyha túl sok a villamos energia, akkor felkapcsoljuk a nappaliba a villanyt az éjszaka közepén, de megint azt mondom, életszerű megoldásokat kell tudni kidolgozni. De az, hogy tényleg a mosógépünk hajnalban kor mosson, amikor a tőzsdén a legalacsonyabbak az árak, ennek tulajdonképpen technológiailag már nincs már akadálya. Ugye?
És aztán az én másik kedvenc példám az energia közösségeknek, vagy úgynevezett trafó közösségnek a létrehozása, ahol 60-70 ezer ember egy kis energia közösséget hoz létre, és közöttük osztja el a mesterséges intelligencia az esetleg megtermelt fölös napenergiát, és nem is kerül az országos hálózatnak az ezen kívüli, tehát ezen a közösségi rendszeren kívüli részére föl.
Így van, mert ugye akkor az egyik éppen mosni akar, a másik bekapcsolja a tévét, a harmadik kinyitja a hűtőszekrényt, a negyedik nem tudom mit csinál, az elektromos autóját akarja tölteni, az ötödik meg épp elment otthonról és lekapcsolta a világítást, ugye? És ezt együtt akarjuk kezelni, az sokkal hatékonyabb, mint ha mindenkinek külön-külön. Mert gondoljunk bele, hogy az én kapcsolom digitális, vagy ég a villany, vagy nem ég a villany. De 100 család kapcsolja már nem digitális, mert lehet, hogy a 100-ból 46-nál ég a villany, vagy 54-nél, de ritka az, hogy a 0-tól a 100-ig egy kapcsolásra jutunk el, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván a feladat akkor jobban működik, hatékonyabban megoldható, vagy az előrejelzésnél. Ugye nekem van egy konkrét naperőművem, egy konkrét földterületen, és arra egy konkrét felhő oda megy, akkor én ott tudok tévedni akár 50%-ot, hogy mennyit is fogok termelni, mert ugye az a felhő, az arra lehet, hogy nem számítottam. Egy darab felhőt ma nem tudunk meteorológiával előrejelezni. De az egész országban csinálok elszórtan meteorológiai előrejelzéseket, szintén ilyen dinamikus modellek segítségével, akkor gyakorlatilag az egy konkrét felhő már semmilyen problémát nem fog okozni az egész rendszeremben. De ezt akkor ténylegesen úgy kell csinálni, hogy automatikusan működjön, mert ugye nem tud ez egy, hogy mondjam, emberi erőforrással mindenki telefonál, amikor felhőt lát, hanem ez ma már megoldható.
Igen, és ráadásul ugye itt ennél sokkal rövidebb időről, tehát nem egy telefonálási idő van áll rendelkezésetekre, mint szolgáltatónak, hanem tized és század másodpercek. Tehát amikor felhőt akarja a napot, vagy megáll a szél, akkor pillanatokon belül a hálózat kiegyenlítésnél a megfelelő technológiáknak működniük kell, hogy minél azt vegyük észre, hogy hálózatingadozás van, feszültségingadozás van, és akkor hol kisebb az áram, esetleg kicsit vibrál, zavarja a szemünket, stb. Csökkent a fényerő. Ez tized és század másodpercek.
Igen,
és egy pontos szabályozásnak akar. És láttam egy ilyen, amikor Zuglóba üzemeltetek be egy ilyen, tulajdonképpen egy konténert, amiben ezek a egységek működtek, egészen elképesztő látvány.
Igen, a villamosenergia rendszer egy picit úgy működik, mint hogyha bográcsban főzünk valamit, mert először bele kell tenni a nagy adagokat. Beleteszek 2 liter vizet, meg nem tudom, 80 dek a húst, meg hát most nem akarok itt receptet mondani, de a nagy dolgokat meg kell tudni oldani, a nagy dolgokat azokra van idő. Ugye? Tehát az, hogy egy nagy erőmű bekapcsol, kikapcsol, ez egy óra alatt, 2 óra alatt, 3 óra alatt is működhet. De ugye a dolgok ennél gyorsabban történnek időnként, ezért ugye vannak az úgynevezett rövidebb tartalékok, amikor tényleg nem tudom, egy kis paprikát, vagy már ugye a zöldségekből a fehérrépát, vagy a sárgarépát teszem bele, abban már sokkal kevesebb kell. A második fázisban kerül a dolog bele, hogy jó legyen, de még ez sem elég, mert a végén kell még egy csipet só, vagy egy csipet bors, vagy bármilyen fűszer, és ez a nagyon gyors rész is kell a villamosenergia rendszer, ez akkor áll össze az egész, hogyha ez mind a három megvan. A nagy munkákat is meg kell csinálni, azokra órák vannak, de kell. A közepes munkákra inkább percek vannak, abból sokkal kevesebb van, de nagyon-nagyon fontos. És aztán vannak ezek a gyors kiegyenlítések, ami arra kell, hogy a leges-leges legfinomabb műszerek is gyönyörűen tudjanak mindenhol az országban működni. Hogy mondjuk egy áruházban a pénztárgép, amelyik ha nem kap villamosenergiát, akkor kikapcsol, újraindul, és azért lehet, hogy mindenki morszos lenne, hogyha azért kellene sorbálni a háromszor annyit, mert aki bekapcsol a pénztárgép azért, hogy a villamosenergia rendszer olyan megbízható legyen, hogy ezek is jól tudjanak működni, ehhez kell az apró munka. Mind a hármat el kell végezni.
No, hát a második beszélgetésnek is a végére értünk. Remélem, hogy nem maradt hiányérzet a kedves hallgatókban és nézőkben. Ugye beszéltünk fenntarthatóságról, körforgásos gazdaságról, és a végén most a mesterséges intelligencia szerepéről az energiaellátásban. Én megköszönöm Csikán Attilának, hogy itt volt velem. 2 alkalommal is megosztotta velünk a gondolatait. Őszintén remélem, hogy akár az energiakosárról alkotott képük, akár a logisztikával kapcsolatos információik pontosabbak lettek, és jobban látják már, hogy egy mennyire bonyolult, sok szereplős és sok kérdésre egyidejűleg választ adó, választ igénylő rendszer működtetéséről van szó. Úgyhogy attól köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok nektek a további munkátokhoz.
Köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.